Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Üdv mindenkinek, 9 óra 9 perc Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És április 28 hétfő, a kedves hallgatók pedig üzennek nekünk természetesen, ahogy azt szeretjük is.
De jó, én emlékszem, hogy Indonézia már régebben is volt ebben a sorozatban, és akkor még egy 220 milliós ország volt. Hát, hogyha sok évvel, ugye végigértünk már a világon.
Hát azt hiszem, többször is beszéltünk több országról. Különböző
más tematika mentén, és hogy így emlékszik a hallgató, hogy sok évvel ezelőtt 220 milliót mondtunk Indonéziánál, le a kalappal. Most jövök rá, hogy mennyire régen hallgatlak benneteket, hogy azóta minimum 60 millióval többen lettek. Hát van nagy gyarapodás, de ennyi talán soknak tűnik, de lehet, hogy valamelyik nem, szám nem stimmelt, hogy régebbi volt. Minden esetre jó volt olvasni.
Messengeren jött, itt is menősködés, Gradóból hallgatlak titeket minden reggel, írja nekünk Viktória. Köszönjük szépen.
Igen, várjál, és van még egy nagyon menő hallgató helyszín.
Azt kérdezi, kedves hallgató, hogy mi történhetett, mert rádión hallgatja a Millást Budán az első kerületben minden reggel, eddig teljesen jó volt a vétel, de ma sistereg, és nem tudja beállítani. Igen, valami, szerintem valami pótadóról mentünk ma, lehet, hogy a adótoronnyal volt valami műszaki probléma, mert mi is hallottuk a sistergést, tehát sajnos az előfordul néha.
Miközben titeket hallgatlak, a keltetőből szedegetem ki a viandot és japán csibéket.
Na.
Az első hang, amit meghallanak, a tiétek, meg az indonéz zene. Egy japi csibének Magyarországon menő.
Okay, ez tényleg menő. Köszönjük szépen, így van. És hát mondom, Messengeren is írják a kedves hallgatók az üzeneteket. Többek között azt írta Norbert: jó reggel, turak, nagy szeretettel köszönteném András Macit. András, Isten éltessen sokáig, míg a kardod le nem ér a bokádig. Küldi nekünk Umberto, köszi szépen ezt az üzenetet is.
Ma csak ilyen szószátjárok születtek, írja a hallgató arra utalva, hogy Jay Leno és Mihálovics medve
egy
azonos napon született.
Igen, abszolút. Na de nézzük, hogy mi a helyzet a saját rovatával a gazdának, aki egyébként születésnapos, és ezért most ünnepel, de nem itt velünk, úgyhogy nekünk kell helytállni agrárium területén is.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát ugye a fagykár az, ami ilyenkor az embernek eszébe jut az ilyen időjárási viszonyok után. Több 10 milliárdos a kár a gyümölcsösökben. A hazai gyümölcstermő terület 80%-át érintették az áprilisi fagyok. A 120 milliárd forint termelési értékű gyümölcságazatban, ezért aztán, mint ahogy mondtam, több 10 milliárd forint fagykár keretkezett, és itt van velünk a Fruitweb Magyar Zöldség és Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, Apáti Ferenc a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Ugye fagykárokról szoktunk beszélgetni, mert sűrűn előfordult az elmúlt időszakban. Az idei az mennyire rosszabb helyzet, mint amit láttunk az elmúlt években?
Sajnos, én is úgy emlékszek, hogy minden évben szoktunk így március-április folyamán a fagykárokról beszélni. Jó lenne, ha nem kellene, de az már látszik, hogy ugyan egy-két évtizedes időtávlatban klímaváltozásról beszélni nem lehet, de mi azt látjuk, vagy érzékeljük, hogy egyértelműen nem bekopogtatott, hanem berúgta az ajtót a klímaváltozás. Minden évben vannak most már a tavasz folyamán fagyok. Már nem az a kérdés, hogy van-e, hanem az, hogy hányszor egy tavasz lefolyása alatt, illetve milyen mértékű fagykárok alakulnak ki, és erre most már lehet számítani. És a meteorológiai előrejelzések is azt mutatják, hogy ezek nem fognak ritkulni, sőt,
de
inkább
egyébként
szaporodni.
Régen minden jobb volt, tehát régen nem volt. Én gyerekkoromban is láttam erről a beszámolókat, hogy ez fagyott el, az fagyott el, vagy azért ez egy gyakorisága az érezhetően növekszik? Hogyan változott ez egészen konkrétan?
Természetesen 20-30-40 évvel ezelőtt is voltak tavaszi fagykárok, de közel sem ilyen gyakorisággal, és közel sem ilyen vagy ritkán voltak ilyen mértékűek. Több év telt el úgy, mire egyszer jött egy közepesen súlyos vagy egy súlyosabb fagykár, és az évek többségét azért átvészeltük, úgyhogy nem kellett fagyokkal számolnunk. Az első nagyon komoly fagykár, ami kijózanító volt, az 2007-ben volt, ami közel 20 évvel ezelőtt történt. Aztán 2011 volt a következő súlyosabb, viszont az elmúlt 6-8 évben gyakorlatilag minden évben van, és azt mondom, hogy az idei fagykár, hogy az előző kérdésre is válaszoljak, az idei fagykár az az elmúlt 2 vagy 3 évtized egyik legsúlyosabb fagykára volt, hanem a legsúlyosabb, majd ezt akkor látjuk meg, amikor egy 3-4 hét múlva lehet termést prognosztizálni, de mindenképpen a súlyosabbak közé tartozott az idei.
Visszatérek ismét még egy pillanatra a régi idézőjelben szép időkhöz, akkor az is szerepelt a híradásokban, hogy a falu apraja nagyja, sőt még az ismerősök városokból is mindenki kivonult, és akkor ott tüzeket gyújtottak, meg mindenféle ilyen kisüzemi eszközökkel beindult a nagy védekezés a fagy ellen. Ma ilyen nincsen?
De természetesen van. Nyilván az 1970-es, 80-as évben, ha eddig visszanyúlunk, kicsit máshogy zajlott minden, mert voltak a háztáji kis kertek, néhány ezer négyzőgöles vagy néhány ezer négyzetméteres kis kertek, ahol a családi munkaerő fagyvédekezett, és voltak a több száz vagy több ezer hektáros termelőszövetkezetek és állami gazdaságok, ahol rengetegen dolgoztak és ki lehetett vezényen az embereket. Most azért nagyjából inkább egy ilyen középüzemi családi gazdasági méret van, ahol a munkát máshogy lehet szervezni. A tavaszi fagyok ellen most is lehet védekezni, van rengeteg fagyvédelmi technológia, a rengeteget idézőjelbe téve, de legalább 8-10 különböző technológia van, de általános igazság az a fagyvédelem tekintetében, hogy ami olcsó, az nem hatékony, ami hatékony, az viszont drága, tehát olcsón eredményesen védekezni a tavaszi fagyok ellen nem lehet, és ami növeli a költségeket, az az, hogy mostanában egyre inkább olyan típusú fagyokat kapunk, hogy bejön egy hideg légtömeg a sarkvidék irányából, nagy széllel, a széllel járó fagyok ellen semmilyen védekezési lehetőség nincs, tehát ha a légmozgás meghaladja 10-15 km/h, akkor nem tudunk ellene védekezni, bármit is teszünk. Majd utána annak a hátterében itt marad 3-4 kisugárzási fagyos éjszaka, és nem mindegy, hogy egy éjszakát kell kivédekeznünk, vagy 3-4-et, ez költségben sem mindegy, a fagyvédekezés eredményében sem mindegy. Ez az, amiben abszolút változott a fagyok karakterisztikája.
És a technológia akkor nem tudott annyit fejlődni, hogy ezen javítson csak, mert ugye az életünk teljesen átalakult, a technológia nagyon durván fejlődött, minden máshogy van, mint amire sokan számítottak. Ezek szerint ez azért nem olyan egyszerű megvédeni a fagytól.
A technológia nagyot fejlődött 20-30-40 év leforgása alatt, viszont egy valami nem változott, a fizika. Egy nyitott ültetvényben nagy mennyiségű hőt, hőenergiát kell termelni ahhoz, hogy -4, -6, -9 fokról visszamelegítsük az ültetvényt a 0 fok közelébe, és az brutálisan sok pénz, az energiahordozók azok pedig drágábbak lettek, mint voltak relatíve 20-30-40 évvel ezelőtt, vagy vannak a légkeveréses módszerek, ahol nem hőt termelünk, hanem a hideg levegő leülepedését próbáljuk gátolni. Ezekben nagyon profi olyan szélgépek vannak, amelyek 5-6 hektáros méretekben, tehát 50-60 ezer négyzetméteren keverik át a levegőt, de ezekre is igaz, hiába nagyon korszerű gépek, hogy drágák. Az olyan típusú, hát egyrészt drágák, de nem is ezzel van a gond, hanem ha olyan típusú fagy van, ami 10-15 km/h nagyobb légmozgással jár, vagy hideg a teljes légtömeg az aljától a tetejéig, akkor nem lehet megoldani a fagyvérekezést.
És akkor pluszba ugye a költségek mellé hozzájön minden más, amiről már korábban szintén beszéltünk, ugye a munkaerőköltség és a munkaerő hiány, és az összes többi problémát a végén igazából lehet, hogy nem éri meg vele foglalkozni egyszerűen a gazdának.
van a károknak az a mértéke, amikor nem éri meg foglalkozni, és igen, a munkaerőhiány az a klímaváltozás mellett a második nagy gondunk, hogyha meg is termeltük a gyümölcsöt. Nagyon nyögvenyelős az, hogy annyi munkaerőt szerezzünk, hogy le is tudjuk időbe születelni. Tehát nyilván több nehézséggel nézünk szembe, de olyan értelemben ez nem versenyhátrány, hogy ez egész Európában így van, sőt pár héttel ezelőtt, vagy annál a fagyhullámnál, amit mi is április első dekádjában megkaptunk, Törökországban voltak hatalmas fagykárok. Tehát a klímaváltozással, a munkaerőhiánnyal mindenki küzd, így olyan értelemben nem versenyhátrány, hogy a versenytársaknak is ugyanazok a problémáik, de ez még attól nem vigasztal minket. Én tudok olyan kajszi termelőt, aki az elmúlt 5 évből most fagyott el negyedszer, egyetlen sikeres éve volt, és úgy döntött, hogy kihúzza a kajszi ültetvényt, mert így nem lehet semmilyen technológiában, semennyi pénzből, semennyi munkaerővel hatékonyan gazdálkodni. Lesznek ilyenek, akik emiatt abba hagyják, igen.
Még egy kis kitérő, a biztosítások érdekelnének, hogy lehet kötni fagykárra biztosítást, illetve hát, hogyha ennyire megváltozik az esély, akkor értelemszerűen gondolom, ha lehet is, akkor nagyon fölmennek ennek is a díjai. Tehát mi a helyzet ez ügyben, hogyan működik a biztosítás, ha egyáltalán még lehet?
Tavaszi fagykárok ellen érdemben nincs kereskedelmi biztosítás, mert olyan térségeket érinthet, tehát kiterjedésben, volumenben akkorák lehetnek a károk, ami óriási kárkockázat. Ez nem lokális annyira, mint egy jégkár. Egy jégkár matematikailag valószínűségszámításokkal picit jobban kalkulálható. A fagykár az meg olyan, hogy hát lehet, hogy idén nem lesz, de az is lehet, hogy 100%-ot visz, és az is lehet, hogy az ország gyümölcsösének a 80%-át érinti. Hát én azt látom, hogy ez túl nagy kockázati tényező, és nagyon drágán lehetne beárazni. Tehát én azt gondolom, hogy a megoldás az aktív fagyvédelmi technológiákban rejlik, tehát abban, hogy ha jön a fagy, akkor tudjunk ellene hőtermeléssel, légkeveréssel védekezni, vagy nyilván fagytűrőbb fajtákat telepítsünk, vagy olyan termőhelyre, ami fagyzúgos, ahol mindig összeszalad a hideg levegő, ne telepítsünk. Vannak ebben technikák, csodák nincsenek, de jó technikák igen. Ezt kell sokkal komolyabban vennünk a következő években, évtizedekben, de nem a kereskedelmi biztosítások lesznek a megoldások, hiszen ha fagy volt, ha a fagy kialakult, akkor már a termés kiesett, a jövedelem elveszett, piacokat elvesztettünk, a biztosítás ez ellen nem véd meg, csak térít valamilyen mértékben egy már kialakult kárt, de nekünk arra kell törekedni, hogy ne is alakuljon ki kár.
Hát ez nagyon nehéz helyzet. Az idei fagy helyzetről mit lehet tudni? Az egész országot érintette, mert egy elég általános idegöblítés volt emlékeim szerint, vagy azért volt, aki megúszta, volt, ahol kisebbek a károk, milyen volt a földrajzi lefedettsége?
Onnan indul, hogy már március közepén is volt egy fagyhullám, az akkor még csak a virágzásnak induló kajszit érintette, nem drasztikus, de közepes károkkal, és akkor április 7-e, illetve 8-a volt az a hajnali, vagy az arra virradó egész éjszaka, amikor Magyarországnak majdnem minden termesztő körzete nagyon erős lehűléseket kapott. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag azok a térségek, amelyek elég jól megúszták, az a Kisvalföld, aztán a Délnyugat-Dunántúlnak egyes részei, de ott is vannak súlyosabban sérült mikrokörzetek, illetve a Balatonnak a közvetlen térsége. De ahol a nagyon sok gyümölcsültetvényünk van, mint Észak-Észak-Kelet-Magyarország, Szabolcs-Borsod, Hajdubi-Hargyász-Nagykun, Szolnok vármegyék, aztán a Duna-Tisza köze, főleg Bács-Kiskun, illetve Pest vármegye déli része, Tolna megyébe átcsúszva, ahol elég sok ültetvény van, ott -4-9 fok közötti hőmérsékletek voltak, vagyis az ország 80%, az ország ültetvényeinek 80%-át érintette közepes vagy súlyosabb mértékű fagykár, és az ültetvényeink kb. 20%-a az, ami megúszta mérsékelt vagy alig látható károkkal. Vagyis borítékolható az, hogy lesz jelentős terméskiesés, kajszi és őszi baracnál, illetve cseresznyénél lesz a legnagyobb. Én azt gondolom, a terméskiesés mértéke még akkor, ha nem szívesen prognosztizálunk most termést, arra inkább 2 hét múlva leszünk képesek, de a virágkárokból, gyümölcskárokból, kis gyümölcskárokból már látszik, hogy kajszinál, őszi barasznál, cseresznyénél messze 50%-ot meghaladó terméskiesés lesz, és nem merek az 50 és a 90% között pontosabb számot mondani, félek, hogy a felsőbb részhez lesz közelebb. Közepesen súlyosak a károk az alma és a körte esetében, azzal, hogy ezek olyan gyümölcsfajok, ahol még lehet kötődést fokozni különböző technológiai beavatkozásokkal, de ott is súlyosak a károk, tehát nem néhány tíz, hanem több 10%. És ami egész jól megúszta, az a megyszilva, ott még az ország ültetvényeinek több mint felén elképzelhető egy egész jó termés is.
Ez nagyon durva. Visszakanyarodnék még utolsó kérdésként, amit részben érintettünk, hogy hogyan reagálnak a termelők. Tehát látszanak-e már trendek, hogy mely gyümölcsökből hátrálnak ki leginkább, hányan indulnak el ebbe az irányba, mi az, amit esetleg helyette bevállalnak, aminek nem árt annyira a esetleges komolyabb fagy. Milyen átalakulások láthatók nagy vonalban a gyümölcstermesztésben?
Azt azért látni kell, hogy az utóbbi pár évben is voltak fagykárok, de talán nem ilyen drasztikusak, mint a mostani, és még fel kell ócsúdnunk ebből a mondjuk úgy élményből, akkor is ez egy nagyon negatív élmény. Az látszik, hogy a kajszi balaszban a legsúlyosabbak a károk minden évben. Nehéz olyan tendenciákat mondani, hogy miből vonulnak ki, és milyen gyümölcsfajokra váltanak, mert egyik gyümölcsfaj sem fagyálló, inkább az látszik, hogy azok a gyümölcstermelők maradnak, gyümölcsfajtól függetlenül, vagy mondhatnám úgy minden gyümölcsfaj esetében, akik vannak olyan tőkével vannak olyan jól ellátottak, hogy tudnak fagyvédelmi technológiákba nem kevés pénzt investálni, akik tudnak jéghálókat telepíteni, mert az a jégverések ellen véd, illetve a fagyok ellen is van egy pozitív hatása. Tehát inkább ez az irány látszik, hogy vagy profin csinálunk egy ültetvényt öntözéssel, fagyok elleni védelmi technológiákkal, jéghálóval, csak ezek a védelmi technológiák kétszer annyiba kerülnek, mint maga az ültetvény, tehát gyakorlatilag háromszorozza a beruházási költségeket ahhoz képest, mintha ezekre a védelmi technológiákra nem is lenne szükség, és azok, akik ezt nem tudják beletenni, azok adják abba függetlenül attól, hogy almát vagy éppen kajszit termelnek.
Oké. Okay. Uh-huh. Hát köszönjük szépen, és hát nem tudom, mit mondhatnánk a végére, mert elég
lehangolós. Hát az, hogy a felkészülés és a csillapítás azon legyen a hangsúly talán, én ezt hámoztam ki a szavaiból.
Így van.
Hát kitartás és kevesebb fagyot kívánunk, ami nyilván nehéz, hogyha ez is most már a fizikának egy törvényszerűsége sajnos. Nagyon szépen köszönjük
szépen az infókat.
Köszönöm szépen én is.
Szép napot, jó munkát, viszonthallásra.
Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével beszélgettünk a fagykárokkal kapcsolatban.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a mindenség itt neki.
Nagyon érdekes témával jövünk majd Heuréka élmény rovatunkban. A drón, ami lát, gondolkodik, dönt. Egy olyan autonóm vezérlőrendszert fejlesztettek a Hunrendstaki kutatói, amely lehetővé teszi, hogy egy drón önállóan kézbesítsen csomagot egy mozgójárműről egy másik mozgójárműre, centiméteres pontossággal. Tehát egy nagyon érdekes sztoriról fogunk beszélgetni Tóth Rolanddal, a Hunrendstaki rendszer és irányítás elméleti laboratóriumának kutatójával majd. Természetesen előtte tőzsdenyitás jön itt nálunk a Millás reggeliben, illetve egy érdekes zene, mert hogy megjelent Sharon Van Ettennek az új lemeze most 2025-ben. Azért mondom, hogy új, mert ez már a 7. stúdió album az énekesnőtől, és most az Attachment Theory nevű zenekarral együtt jelentették ezt meg, illetve hát ő a zenekara, de előtte 22-ben jött egy nagyon jó lemez tőle. Ő egyébként egy ilyen indie zenész, aki New Jersey-ben született, és ott is nevelkedett, de Los Angeles-ben él, mert hogy színészként is tevékenykedik, és Sharon Van Etten következik, tehát a Mistakes című dalával.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Aki segít nekünk a budapesti értéktőzsde dekódolásában a mai nyitás után, az nem más, mint Cibere Ákos elemző. Szevasz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Hogy áll a bét?
Hát jelenleg egy erősen iránymutatás látható, egy iránykeresés látható a ma a béten, itt a reggeli órákban egy 2%-os pozitív és egy 3%-os csökkenés között eddig mindent lehetett látni. Most jelenleg egy 1%-os emelkedésben van a Bux Index, egy 1,6 milliárd forintos forgalom mellett. És igazából itt a forgalomnak a döntő része a mai napon a négy vezető részvényünkben, tehát a Telekom, MOL, OTP, Richterben volt látható, közülük is az OTP emelkedik ki igazán 800 millió forintos forgalommal, de itt, ezeknél a papíroknál is mindegyiknél egy erősen ingadozó iránykeresés látható. Itt éppen ahogy most beszélek, mind zöldbe, mind pirosba fordulnak a részvények. Jelenleg a Magyar Telekom 1700 forinton áll egy 3%-os emelkedéssel, a MOL 3030 forinton van egy 2%-os emelkedéssel, az OTP egy minimális csökkenéssel 26.510 forinton, és a Richter pedig 10.890 forinton van egy 1%-os emelkedéssel.
Hát de úgyis már csúcsot döntött a Bux Index pénteken, úgyhogy most meg annyi minden jön, hazai döntések, GDP, infláció az Európai Unióból, amerikai gazdasági mutató, ami ugye irányadó lesz, és mindenki arra figyel, hogy akkor most mekkorát csökken az amerikai gazdaság teljesítménye. Gondolom ez a kivárás oka.
Igen, alapvetőleg ez, valamint igaz, azért azt is meg kell jegyezni ezek az adatok mellett, hogy még mindig kifejezetten nagy volatilitás lesz várható itt azért a jövőben. Igaz, itt a hétvégén eléggé sok egymásnak ellentmondó üzenet érkezett a Fehérházból, és így a vámokkal kapcsolatos amerikai politikával is még mindig kifejezetten magas a bizonytalanság. Így az említett makroadatok mellett azért ezek a vámokkal kapcsolatos bejelentések is egy jelentős mozgást fognak mozgást indíthatnak el a piacokon.
Jó, forint, hogy áll ebben a helyzetben?
Pénteken már erősödött végre egy kicsit, igen.
Igen, itt a forint piacán itt folytatódott a pénteken látott erősödés. Itt a reggeli órákban benéztünk 405 forint alá is, azonban ezt a szintet nem sikerült tartósan áttörni az euróval szemben. Jelenleg egy euróért 405,3 forintot kérnek, míg a dollár esetében ott valamikor a dollár erősödés volt látható itt a reggeli órákban. Itt a dollárral szemben a forint valamelyes gyengült, 356,9 forintot kérnek el jelenleg egy zöld hasúért.
Oké, köszönjük szépen, jó kereskedést kívánunk nektek!
Köszönjük szépen, további szép napon!
Ciber Ákos elemző mondta el, hogy a Budapesti Értéktőzsdén a nyitás után milyen a kialakult helyzet, és hogy a devizapiacon a forint hogy áll.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
Elindult egy levelezés nálunk, egy belső levelezés. Katona Csaba érdeklődött, hogy mi legyen a téma holnapra. És három zseni és egy kókler felvezetéssel földobta. Én azt mondom, megkérdezzük a hallgatókat.
Mert
ez igen, mert hogy Pató Pál halála 1805, ugye nagyjából ezek kerek évfordulók, hát nyilván ő nem a zseni, a nem
ő
zseni
a kókler, kategóriával. Igen, Pató Pál.
Veselényi Miklós 5 évvel korábban, 1850-ben, április 21-én hunyt el. Aztán Huszka Jenő születésének az évfordulója is 24-én van, 1875-ös születésű. És hát 90 éves lenne Őze Lajos, aki 1935-ben született, április 22-én.
Kiről legyen szó? Az a kérdés.
És miután a stábban eddig Mihálovics Huszka, Ács Őze és Kántor Pató Pál volt,
nem,
ugye?
De én változtattam, én is Őzére változtattam.
Ja,
azt én azt gondolom, hogy a Pató Pálra ráérünk még.
Arra. Én meg pont azért, mert három fele mentünk, Gede kollega meg nem nyilvánított véleményt, hogy kínáljuk föl a hallgatóknak, hogy kiről szóljon holnap a Mesél a múlt rovat, kiről beszéljen tehát Katona Csaba, Pató Pál, Veselényi Miklós, Őze Lajos vagy Huszka Jenő, 10 percetek van, írjatok a aki erre szeretne szavazni, és akkor megkérjük Csabát, hogy aki a legtöbbet kapja, róla legyen szó holnap.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Benne pedig az a nagyon érdekes vezélőrendszer, amit a Hunren Staki SCL kutatói terveztek és fejlesztettek. Ez egy autonóm vezérlőrendszer, ami lehetővé teszi, hogy egy drón önállóan kézbesítsen csomagot egy mozgó járműről egy másik mozgó járműre centiméteres pontossággal. És amikor olvastam a közleményt, akkor egy nagyon érdekes dolog volt benne, hogy a megoldás az közben nagyon egyszerű mechanikailag és energiahatékony, és ez az, ami miatt világszinten is egyedülálló ez a dolog, de sokkal jobban el tudja mondani ezt az egészet Tóth Roland, a Hunren Staki rendszer és irányítás elméleti laboratóriumának kutatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Mi a lényege ennek a megoldásnak, és az miért különleges? Ugye nagyon sokan foglalkoznak drónokkal, autonóm drónokkal és ezzel az egésszel, tehát ezért ez viszonylag egy gyorsan fejlődő és sok-sok újítást hozó ágazat. A ti megoldásotok és a vezérlőrendszeretek az miben különleges?
Ez főleg abban különleges, hogy mi képesek vagyunk egy szimpla kampót, ami igazából egy ilyen kábelen vagy egy rúdon lóg a quadcopter alatt. Ezt képesek vagyunk beleakasztani magába a csomagba, ahol egy ugyanilyen kampó van. És hát ez nagyon össze kell hangolni a quadcopternek a mozgását, a pályatervezést nagyon pontosan kell megoldani. És ha mindez egy járművön történik, akkor ugye a jármű mozgásának a bizonytalanságát is bele kell számítani ebbe a dologba. Ezt jelenleg mi voltunk képesek először megcsinálni. Az összes többi kutatólaboratóriumban sokkal energiaigényesebb megoldásokat, bonyolultabb megoldásokat használnak, elektromágneseket, vagy egy ilyen megfogó szerkezetből tűk mennek bele az adott csomagba, vagy nagyon sokszor a kutatólaboratóriumban először beleakasztják, vagy felfüggesztik magát a csomagot, és akkor utána szállítja tovább a rendszer. Tehát pont a különlegesség az, hogy mi ezt fel is tudjuk kapni.
Az az érdekes, ugye, amikor azt olvastam, hogy a megoldásnak a mechanikai egyszerűsége, meg az energiahatékonysága az, ami a világszinten is egyedülálló. Ugye ez egy olyan típusú dolog lehet, egy kicsit, hogyha ezt ki tudod fejteni bővebben, hogy erre nem gondoltak eddig, és tényleg elmentek inkább a bonyolultabb megoldások felé, ami miatt egyébként meg nem nagyon használják, mert energiaigényes, meg drága. Szóval, hogy történhetett az, hogy ti ilyet tudtatok fejleszteni, miközben ugye ilyen csomagkihordó drónok már működnek a világ számos pontján?
Hát ugye itt pontosan a bonyolultsága a problémának nagyon nagy, hogyha nem tudom, hogy az ilyen vásári standokon szoktak lenni néha ilyen horgászjátékok,
ja, igen, ahol igen.
Kacsákat kell kihalászni a vízből. Mindenki tudhatja, vagy ismereti ezt a játékot, és akkor tudjuk, hogy ez elég nehéz ezeket a kampokat még kézi vezérléssel is beleakasztani a kacsákba, főleg akkor, hogyha úsznak a vízen. Na most, hogy ezt teljesen hatékonyan és biztosan tudjuk megoldani, ez algoritmikailag odáig el kellett fejlődnünk, hogy ezt meg tudjuk oldani. És hát természetesen mások is gondoltak erre, csak egy elektromágnessel sokkal könnyebb ez a felvétel, hiszen csak közel kell repülni, és akkor már a mágnesesség segítségével sikerül kapcsolatot teremteni, az adott tárgyal odavonzani az. Illetve ezekkel a tű alapú megfogókkal pedig nem kell olyan pontosan közel kerülni. Illetve mások még próbálkoztak robotkarokkal is, de hát azok óriási tömeget és energiát igényelnek, és az nem igazán alkalmazható iparilag quadcopterekre. Hát mi pont azért próbálkoztunk ezzel, mert ezzel egy lépcsővel közelebb kerülünk a széleskörű felhasználáshoz, amikor akár egy ilyen kampót bármilyen csomagra is rárakhatunk, és ezzel az egyszerű megoldással igazából fel tudjuk venni. Tehát nem szükséges semmiféle bonyolultság, ez rendkívül költséghatékony, és ugye passzív kapcsolatot teremt a csomag és a szállítódrón között.
Hogyha jól értem, akkor itt a programozási része volt az, ami az áttörést jelentette? Tehát, hogy nem a mechanikai része?
Hát ugye a programozás maga az implementáció, itt annak az algoritmusoknak a kifejlesztése, amik képesek ennek a, mi úgy nevezzük a szabályozásnak a létrehozására, és a hozzátartozó nagyon fontos pályatervezésre. Ugyanis először a quadcopter megtervezi a pályáját, a felkapásnak a manőverét, majd utána egy mozgásszabályozó hajtja ezt végre, és hát ezeknek szinkronba kell működnie nagyon nagy pontossággal, hogy ez mindez létre tudjon jönni.
Milyen területeken lesz ez érdekes, ez a megoldás szerinted?
Hát szerintünk a általános csomagszállításban nagyon jól alkalmazható, tehát ugye itt már elindultak különböző próbálkozások a nagyobb cégek részéről, hogy csomagokat szállítsanak. Szerintünk egy ilyen megoldással sokkal hatékonyabban lehetne, és sokkal olcsóbban ezt kivitelezni. Másrészt vannak igények arra, hogy akár teljesen automatizált építkezési robotikai megoldásokat tudjanak létrehozni, és ott pedig nagyon fontos lenne, hogyha ilyen repülőrobotok szállítják esetleg az építkezésen az anyagot, akkor ezzel hatékonyan egy ilyen környezetben is tudjon működni a rendszer.
Hogyha arra ha van egy ilyen megoldás, akkor utána mi a következő lépés? Ezt jól körbebástyázzátok különböző oltványvédelemekkel, és megpróbáljátok levédeni, és aztán piaci bevezetés következik? Vagy hogy működik?
Hát mi alapvetően egy kutatólaboratórium vagyunk, tehát mi itt a fejlesztési szinteknek a első pár szintjével foglalkozunk. Aha. Egészen, ugye ez a TRL szinteknek hívják, és úgy négyesig, hogy a laboratóriumi körülmények között jól működik. Hát a jövőben szeretnénk majd az, hogyha sikerülne kialakítani egy jó együttműködést ipari cégekkel, hogy akár ezt tovább vigyük egy termék formájában, vagy képesek legyünk arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. De mondom, mi alapvetően kutatók vagyunk, tehát minket itt a felfedezés izgalma hajt, hogy ezeket a dolgokat létre tudjuk hozni.
És bent a laboratóriumban így egymásnak szállítgattok különböző dolgokat? Vagy ez hogy benézhetünk a kulisszák mögé? Egyáltalán ezt engedik a laboratóriumi biztonsági szabályok?
Természetesen ezt nagyon szívesen megmutatjuk mindenkinek. Itt igazából azt csináljuk általában, hogy különböző nehéz feladatokat próbálunk meg kitalálni, amiben ezeknek az algoritmusoknak a működését tudjuk tesztelni, illetve meg tudjuk esetleg látni azt, hogy még milyen irányokba érdemes ezt továbbfejleszteni, vagy hogyan tudjuk ezeket még inkább alkalmazhatóvá tenni. Itt most jelenleg, amit el tudunk érni, az, hogyha két kis autó megy egy adott pályán, saját platóik vannak, és az egyiken egy csomag van, akkor a quadcopter képes az egyikről mozgás közben leemelni a csomagot, úgyhogy beakasztja a kampót, majd a másikra ráhelyezni a csomagot, és mozgás közben kiakasztani a kampót, míg ez tovább halad. Tehát igazából át tudjuk pakolni az egyik mozgó járműről a másikra a csomagot.
És mi van akkor, hogyha valami olyan nem várt akadály jön, mint egy mondjuk az autópályákon sokszor látható egerészőívek, akik arra várnak, ugye, hogy elmenjenek ott a járművek, és akkor tudnak jól vadászni, hogy ez keresztbe repül, vagy tök mindegy, valami ehhez hasonló akadály?
Hát ugye maga a mozgás szabályozási és a pályatervezési rendszer mellett ugye van egy érzékelési rendszer is ezeknek a quadcoptereknek. Ugye nagyon fontos az, hogy ezeket a hirtelen felbukkanó akadályokat hatékonyan tudjuk észlelni, majd ezután a pályatervezés elkezdi ezeket, mint akadályokat beleszámolni az adott problémának a megoldásába, és hát ezeknek a mozgásának a megbecsléséből egy adott biztonsági zónát létrehozni, amiben valószínűleg fizikailag nem fog létrejönni kontaktus, hogyha ezt megfelelő biztonsági korradiók mellett el tudjuk kerülni.
Mi az a súlykorlát, amit egy ilyen drón, vagy egy quadcopter, ahogy nevezed, mert talán jobb így hívni, el tud cipelni?
Hát ugye ez nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ezt az adott kvadkoptert mire méretezték, tervezték. Tehát ugye maga egy ilyen kvadkopternek a létrehozás az egy mérnöki tervezési folyamatnak az eredménye. Tehát megfelelő specifikációk mellett vannak nagyon kisméretű kvadkopterjeink, amikkel csak 17-22 grammot tudunk elcipelni. Vannak közepes méretű kvadkopterek, amikkel itt a laboratóriumban 200-300 grammot is el tudunk cipelni, de építettünk a múltban olyan quadcoptert is, ami 1,4 kW-os volt, tehát azzal akár több kilót is el lehet cipelni. Ez természetesen a méretezésnek a függvénye, tehát akár egy egész helikoptert lehet automatizálni, és akkor tudjuk, hogy ez elég komoly dolgokat, akár autókat is fel lehet emelni.
Aha, értem. Az építkezési megoldásokra gondoltam, hogy mi az, amit így át tud szállítani egyik pillanatra másik, és hogy nagyon fontos az, hogy itt nem kell úgy izzadnia egy ilyen operátornak, mint a hollywoodi filmekben megszokhattuk, hogy pont egy ilyen mozgó járműről leszedi meg fölrakja. Teljesen automatizált a dolog, csak be kell programozni, ugye, hogy arra a járműre szeretném ezt a csomagot erről a járműről.
Hát igen, tehát ahhoz, hogy ez úgy megtörténjen, hogy az ember tényleg kimegy egy teherautóhoz, és azon vannak a csomagok, és akkor a quadcopterek az egyikre átpakolják a másikra, ugye ez még sok fejlesztés szükséges, mert ehhez létre kell hozni egy megbízható szoftverrendszert, felügyeleti rendszert, tehát pont ez az, ami a különböző fejlettségi szinteket jelenti, itt a térrel szintek vonatkozásában, míg van ebből termék lesz, de mi alapvető megoldással foglalkozunk, hogy ezt hogyan lehet egyáltalán megvalósítani, és hát utána ebből kell majd létrehozni ezt teljesen jól működő automatizáltan.
Mi a következő lépés? Milyen típusú fejlesztésekben, kutatásokban látjátok a fantáziát?
Hát azt mindenféleképpen szeretnénk ennek a számítási igényét lecsökkenteni ennek a módszernek, hogy ez minél hatékonyabban működjön, illetve az, hogyha egyre bonyolultabbá válik a környezet, akkor automatikusan tudja ennek a környezetnek a leírását generálni maga a rendszer, és ezeknek akár a bizonytalanságait is megbecsülni és beleszámítani. Másrészt pedig fontos az, hogy maga az eszköz, ugye, ahogy repülünk, meg ahogy az eszköz használódik, a dinamikai tulajdonságai folyamatosan változnak, és hogy ezt adatokból ki tudja egészíteni, és létre tudja hozni a saját modelljét, hogy úgy mondjam, és ezt a modellt képes legyen finomítani a működés során ezekhez a változásokhoz hangolni.
Akkor még egy jó sok minden hozzákapcsolódik ehhez a fejlesztéshez, amit elértettek. Oké, nagyon szépen köszönjük, érdekes volt, nagyon kíváncsian várjuk a folytatását ennek az egésznek, és gratulálunk az eddigi eredményekhez.
Nagyon szépen köszönjük.
Szép napot nektek, neked is jó munkát, szervusz.
Viszont hallásra, és szép napot minden hallgatónak.
Tóth Rolanddal beszélgettünk, a Hunrendsztaki Rendszer és Irányítás Elméleti Laboratóriumának kutatójával erről az új vezérlőrendszerről, ami az autonóm quadcoptert tudja irányítani, illetve hát a csomagot át tud rakni egy mozgójárműről egy másikra nagyon hatékonyan, és nagyon mechanikailag egyszerűbb módon, mint a más jellegű kutatások és megoldások a világon, úgyhogy erről volt szó, ezt fejlesztették.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
Hogy állunk?
Óriási küzdelem volt.
Kik küzdöttek?
Őze Lajos és Pató Pál között. Uh-huh.
Volt egy veselény is, azt láttam.
Több is. Úgyhogy Őze Lajos
nyert.
Több szavazatot, okay. De nem maradt el Pató Pál, úgyhogy szerintem azt fogjuk javasolni Csabának, hogy valóban ráérünk arra még, hogy uh-huh. valamikor illesszük be Pató Pál urat is a rovatba, de Őze Lajost szeretnétek a legtöbben, hogy ő legyen a téma.
Hát holnap, igen, többen is írták, a Pató Pál is van itt a Messengeren, látom, hogy 3 Őze Lajos, 1 Pató Pál van, tehát kb. Ilyen arányban nyert az Őze Lajos.
Itt 3-2 nagyjából, 3-2. Az SMS, Viber okay. és WhatsApp üzenetek között, úgyhogy hát akkor ezt javasoljuk majd Csabának, reméljük, hogy akkor így is lesz. Holnap mesél a múlt, persze 9-kor, meg hát Millás reggeli 6:30-kor, mert hogy ezek az utolsó szavaink ma, mert hogy búcsúzunk.
Igen, köszönjük szépen a figyelmet, természetesen holnap jövünk 6:30-tól a születésnapossal, úgyhogy aki ugye panaszkodott annó, hogy hát őt nem ismerik el annyira és olyan méltóan, mint ahogy arra egyébként rászolgált volna. Most megpróbáltunk ebben a műsorban azért ennek eleget tenni, ki egyenlíteni azt a kis csorbát, ami korábban esett, hogy nem köszöntöttük Mijálovics Andrást a születésnapján. Holnap természetesen személyesen is megtesszük, átadjuk neki mindazt a jó kívánságot, amit ti is küldtetek, meg majd itt böngészheti az üzenetek között, ő is elolvashatja, és akkor reméljük, hogy meg fog tudni szólalni, nem akad el a szava, de hát szeretettel várjuk.
Olyan ritkán történik
vele, igen, hát meg. Ez van. Okay. Na minden esetre jövünk holnap, úgyhogy köszönjük a figyelmet, de itt a rádióban zseniális zenékkel folytatódik a műsor, úgyhogy tessék figyelni, mert jön a Zenefakt, és utána pedig természetesen a szokásos menetrend itt a rádióban, mert hogy majd azután pedig Pont Jókor jön Fejér Majával, utána pedig majd délután Szabad Esés Marosi Viktorral, úgyhogy tök sok jó téma, jó sok jó zene. Rádiózzatok, sziasztok!
Véget ért a mese mára, zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.